Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.
Körmendi György vagyok, fizikusként végeztem, majd adatbányász lettem valamikor, amikor még egyessel kezdődött az évszám. Aztán céget alapítottunk, így már a adattudományi vállalkozó lettem.
Kovács Gyula, programtervező, matematikus és közgazdász. Jelenleg Data Science kurzusokat tartok, illetve személyjegyző is vagyok.
Könyves Tóth Előd vagyok, programozó, illetve programtervező, illetve matematikus. Pszichológiát is tanultam, prediktív szoftvereket használom és oktatom.
Póli Ferenc, programozó, digitalizációs tanácsadó, podcaster. Ma egy nyelvi mesterséges intelligenciával foglalkozó startup vezetője. Üdvözlet a hallgatóknak! Újra összegyűlt a Láncreakció podcast legénysége. Ezúttal Gyula nincsen velünk, hárman vagyunk Előddeles Gyurival, mert azt nem tudom, hogy pontosan miért nem, de Gyulának valamilyen programja van. Ez nem fog minket megakadályozni abban, hogy egy szép nagy témát kerítsünk ma elő. Ez pedig az innováció és a nagy technológiai vállalatok kapcsolata. Mindez annak a hírnek a kapcsán jutott eszünkbe, hogy az IBM Watson Health részlegét, tehát azt a mesterséges intelligencia programnak a egészségügyel foglalkozó részét, ami elég sok hírt generált az elmúlt mondjuk egy évtizedben az IBM számára, azt az IBM eladja mindenestől, lényegében változatlan feltételek között működik tovább a Watson Health, de immár nem az IBM tulajdonában, hanem egy befektető magántőke alapvásárolta meg, és ennek kapcsán fogunk majd erről is beszélni, meg az IBM stratégiájáról is, meg úgy általában az innovációhoz való nagyvállalati viszonyról is. Előtte azonban, ahogy az már csak lenni szokott, érkezem a kérdéssel, aminek hát talán most nincs is semmi köze a témához, azt akarom csak egyszerűen megkérdezni, hogy hogy vagytok?
Hát ma hogy ne lennénk, egyre jobban. Tehát akkor mi a jó, a legjobb? Hát a vég. Tehát akkor mi a vég? A halál. Tehát úgy is mondhatnánk, hogy halálian vagyunk. Haláli jól.
Ezt nehezen fogom tudni tromfolni ennél. Nem is akarom. Hát nem tudom, most itt történtek olyan események itt a minap, ami engem borzalmasan oldalra tett. De mivel ez ugye két hét múlva, hogy adásba menni.
Hát egy hét múlva, úgyhogy szerintem akkor is még aktuális
jó,
lesz.
Mindegy, aktuális lesz. Majd meglátjuk, hogy mi lesz. Tehát így a fejlemények. Azt gondolom, hogy mi is még a sok alatt van talán.
Igen, jelenleg le vagyunk sokkolva, és hát mondjuk, hogy mindnyáján csak reménykedni tudunk benne, hogy egy hét múlva már elemző megközelítéssel állhatunk hozzá. Tehát, hogy már magunk mögött tudhatjuk a nagyját, vagy a persze kérdés, hogy ez valami, ami véget ér, vagy valami, ami elkezdődött.
Némi maliciával azt is mondhatnám, hogy hát elemzéseket azt éppenségem már most hallottam már ereget, mert hogy így a tegnap este hallottam pár jó, meg kevésbé jó ilyen okfejtést, csak az volt a probléma, hogy mindegyik elemző azzal kezdte, hogy hát igazából ő tévedett, amikor legalább tisztességesen elismerték egyébként. Erre gyakorlatilag ezt a mindenki benézte itt a kontinentális Európában a helyzetértékelést, hogy ebből nem lesz háború.
Beleértve az orosz külpolitikai és belpolitikai elemzőket is, akik szintén, ahogy hallom, egyre másra jelentik be, hogy bizony tévedtek, ők se gondolták volna.
Már
hogy...
kiket? Az orosz?
Orosz, aha, igen. Tehát hát orosz újságírók, orosz politikai elemzők.
Hát most nem tudom, hogy ott gondolom kétféle van, az egyik, amelyik a politikailag függő, meg a másik, amelyik a kevésbé függő. Most melyikre gondolsz?
Itt természetesen a függetlenebbekre.
Függetlenebbekre?
De ők azok, hát akik ők azt mondták, hogy ez nem, hogy nem lesz háború, és
lehet,
nem háború.
Igen, tehát ugye azt is lehet, hogy valószínűleg a orosz országban is azért tehát ugye úgy tűnik, hogy azért ott sok mindenkit meglepett.
Igen. Az talán érdekes párhuzam lehet, hogy ugye ebben a műsorban gyakran szoktuk emlegetni, hogy a különféle előrejelzések, akár a választási előrejelzések, akár a nyári olimpia kapcsán is sokat pörögtünk azon, hogy az érem jóslások hogy működnek, és hogy minthogyha az utóbbi időszakban talán kevésbé lennének ezek megbízhatóak, nyilván nem a statisztikai módszerek veszítettek az erejükből, hanem a világ vált kiszámíthatatlanabbá. Ez most megint egy példa rá.
Nem tudom, hogy ez így van-e. Inkább az a hamis tudat szerintem, hogy ezek a modellek az ereje. Tehát van egy olyan hamis tudatunk, hogy ezek egy szinten túl leírják. Ezek valószínűségeket fogalmaznak meg a legtöbb esetben. De még azokat sem szabad túlértékelni. Tehát valójában van egy hatóereje ezeknek a modelleknek, csak az emberben van egy ilyen cselekvés tudat, hogy akkor ő majd itt előre, ő ezt valami tudományos alapon. Ez most akármilyen üzleti döntésről is lehet, szóval most nem kell politikára gondolni, de arra is lehet. Tehát előkészítünk egy döntést, és akkor megvizsgáljuk a különböző kimeneteleket, nem tudom. Hát ez ennek egy része, és egy komoly része az szemfényvesztés, meg mókusvakítás, ez az igazság. Tehát lehet, meg valószínűleg van is értelme egy csomó esetben ezeket a kimeneteket összeszedni, felsorolni, minősíteni, csak tudni kell, hogy a végén, különösen olyan esetekben, mint az a mostani politikai helyzet, amikor én azt gondolom, hogy itt egy vagy néhány ember döntése az, ami ezeket végső soron meghatározza. Itt nagyon-nagyon korlátozott az előre jelezhetőség. Igen, hát ez most ennyi köze van a statisztikához, hogyha sok ember döntésén múlik, mint egy választás, akkor azért az érdemben előre érezhető.
Hát meg az, hogy egy egyedi eset, tehát egyedi eset konkrétan nem lehet mit mondani. Hát itt arról van szó, hogyha sokszor lehet hát volna ilyen helyzet,
most minden választás, vagy most a választás maga is egy egyedi eset, mert elmész az urnához, és akkor valakire szavazol, éppen az ott egy nagyon egyedi eset, és tulajdonképpen nem is nagyon lehet máshoz hasonlítani, de hogyha azt gondoljuk, hogy valamilyen módon ezt azért szimuláljuk, akkor viszonylag, ugye ott az szokott lenni a tévedés, hogy nem találták el, hogy kire szavaztak. De azért mondjuk ilyen nagyságrendi tévedéseket azért ritkán szoktak tenni. Tehát az szokott történni, hogy pár százalékkal egy szoros versenyben, gyakran a hibahatáron belül, néha a hibahatáron kívül is, az már inkább a első fele volt a mondandómnak, amikor egy kicsit túlértékeljük ezeknek a módszertanoknak a pontosságát, de néhány százalékon belül van az eredmény. Csak hát mondjuk pont a másik irányú, és akkor látjuk a korlátait ennek az egész gondolkodásnak, hogy megpróbáltuk előrejelezni, de aztán hát végül is előrejeleztük, mert tudjuk, hogy mondjuk két erős párt van, amik fej-fej mellett fognak haladni. Ez önmagában nem egy nagyon erős, tehát ezt mindenki tudja. Csak hogyha ennél pontosabbat akarunk mondani, akkor néha egy kicsit túllövünk a célon.
Hát most is valahogy én azért érzem azt, ahogy a világban ez pillanatnyilag lecsapódik, azt a helyzetet, hogy ezek a módszerek általában arra épülnek, hogy ahogy előbb mondta, a korábbi történésekből próbálnak projektálni, és szükségszerűen nem tudják, vagy nem feltétlenül tudják bekalkulálni a véletlent, az egyénit, a döntések érzelmi, vagy motivációs rendszerét, tehát az esetlegességet, igen. És itt most valami ilyesmit látunk éppen, hogy kvázi minden politikai logikával, vagy világgazdasági logikával szemben történik valami.
Tehát ugye magát a történelmet is ebbe a kettőségbe szokás szemlélni. Ugye az egyik irány az, amikor mozgatórugókat keresünk, meg ilyen szükségszerűségeket, meg egyértelmű következményeket, meg irányokat vázolunk fel, és akkor úgy tűnik a történelem menete, mint hogyha ottan olyan mozgástörvények, vagy szükségszerűségek befolyásolnák az egésznek a menetét, hogy ott előre kiszámíthatóan tulajdonképpen hömpölyög a mindegy is, hogy igazából ott azt a politikus ott volt, hogyha nem úgy lett volna, akkor másik lett volna ott. És akkor nyilván a másik oldal, ami meg a valami értelemben a fetisizálása, vagy akár bizonyos értelemben talán túlértékelése is mondjuk a történelmi karaktereknek, amikor meg azt mondják, hogy hát ott a Napóleon, vagy a bármelyik nagy hadvezér, vagy politikus éppen, mindenek nem akarok ilyeneket felsorolni, mert ilyen általában ilyen rossz csengésű nevek vagy. No, szóval, hogy az egyedi döntéseket elemezgetik utána, mondjuk egy csatavég kimenetelénél, vagy egy politikai döntés meghozatalánál, hogy akkor mennyire volt szükségszerű, vagy magyar volt. És igazából ez a két szélsőséges értelmezés van, szerintem, vagy látom. És az látszik, hogy valószínűleg a kettő között van persze az igazság, tehát hogy vannak szükségszerű kényszerek, meg adott pillanatokban egyes embereknek, akik kellő hatalommal rendelkeznek, azoknak vannak döntéseik. Amik aztán egyébként az egy nagy kérdés, hogy ezek most utólag hogy értékelik, hogy most hibás volt, vagy helyes volt, vagy szükségszerű volt. Ugye itt általában mindig meg szokták alapozni ezeket, hogy milyen szükségszerűségek vannak, illetve amit még mindig a történészek így orrakoppintás jelleggel követnek, vagy mindig elmondják, hogy a, hogy is szokták mondani, hogy a, ami lett volna, ha az a történelemben az nem történelmi gondolkodás. Pedig egyébként ez éppen arra utal, hogyha ezek a döntések ilyen esetlegesek, meg ilyen emberiek, hogy de. Csak mondjuk lehet, hogy nem úgy, hogy egy-egy döntést kiragadunk, hanem inkább, hogyha már ilyen adattudományi megközelítésnél vagyunk, akkor kicsit szimuláljuk. Tehát, hogy mi lett volna, hogyha azokat a döntések seregét mondjuk különböző módokon, vagy máshogy hozzák meg. Szerintem az, hogyha egyre több adattal rendelkezünk egyébként a világról, akkor azért bizonyos fokig szimulálhatók, de azt se kell túlértékelni.
Sok bolygónak a történelmét kéne ismerni, hogy következtessünk, de egyelőre még csak a sajátunkét látjuk.
Igen.
Kérdés, hogy igaz-e az a mondás, amit a mi történelmi tanárnőnk mindig minden évet azzal kezdett, hogy miért tanulunk történelmet? És akkor persze erre az volt a válasz, hogy megismerjük a múltat, megértsük a jelent, és így aztán következtetni tudjunk a jövőre. Csak kérdés az, hogy tényleg. Tehát nekem sokszor ez kétes manapság már, tehát nem biztos, hogy megértsük a jelent a múltból. Történelmből nagyon sok olyan helyzetet lehet mondani, amikor az igazániból mégsem érthető. És pont arról kezdtünk el beszélni, hogy ez, ami például mostanában történt, ezt meg vajon tényleg meg lehetett-e volna látni a múltból?
Itt meg a másik nagy történelem szemléleti dilemma van, ugye, hogy az egyik ez a ciklikus, a másik meg az előre megy. Tehát az egyik azt mondja, hogy minden ismétlődik, és már láttuk a múltba, mert már a, nem tudom, a Herodotosz megírta a görög-perzsa háborúkba, vagy nem tudom. És akkor a másik az meg azt mondja, hogy de hát itt van azért egy változás, mert hogy a civilizáció fejlődésével azért így változnak a dolgok. És egyébként az, most így a mostani eseményekhez kössem, én bennem volt egy ilyen érzés, meg lehet, hogy nem voltam ezzel egyedül, hogy 2022-ben már más világ van, mint nem tudom, 1940 akárhányban. És most valaki téved egy nagyot, és az majd ki fog derülni egy ki, de most úgy tűnik, hogy az, aki így gondolta, hogy a világ most már nem ott tart, és már bizonyos dolgokat, meg bizonyos megközelítés módok már nem adekváltak.
Megérkezünk szép lassan a mai témánkhoz egyébként, annál is inkább, mert sok olyasmi hangzott el az elmúlt percekben, amik kényelmesen áthozhatóak a nagyvállalatok és az innováció kapcsolatára. De nézzük először a konkrét tényeket, vagy azt a hírt, ami ezt az egész témát idehozta nekünk, vagy amiből következik, hogy most erről beszélgetni szeretnénk. Az IBM-nek ugye Watson néven ismerhető a mesterséges intelligenciával foglalkozó üzletága, és ennek egyik régi sikersztoria, legalábbis bizonyos értelemben a Watson Health. Annyiban, tehát mondjuk, hogy kommunikációs sikersztoria, igaz? Ezt mondhatjuk. Egy időben nagyon sokat lehetett a sajtóban arról hallani, hogy a Watson röntgen felvételeket elemez, és ebből aztán jobban meg tudja mondani a diagnózist, mint az orvosok.
Azt gondolom, hogy ha úgy mondjuk, hogy az IBM-nek a kommunikációjának a központi elemé, vagy az egyik központi elemét képezte mondjuk sokáig, akkor az talán eléggé visszafogott megállapítás. Az, hogy ez mennyire volt sikeres, már viszonylag az elejétől kezdve, vagy ugye egy-két évet követően, az már egy kicsit vitathatóbb, mert ott már az elején, viszonylag korai fázisban már voltak olyan hangok, amik különböző okoknál fogva ezt a megközelítést, meg az egésznek a működését azért kritizálták, súlyosan kritizálták.
Itt most konkrétan a Watson Health-re gondolsz?
Igen, igen.
Tehát arra konkrétan a Watson megközelítésre, ami a mesterséges intelligencia alkalmazása a gyógyászatban?
Igen, igen. Mondjuk induljunk, ha nem is az ókori görögöktől, de 2012-től mondjuk, amikor a datálható ez a legújabbkori kísérlete az IBM-nek arra, hogy egy ilyen újabb öndefiníciót adjon, ami egyébként sok szempontból szerintem nagyon sikeres volt, sőt, bizonyos értelemben túl sikeres. Ez pedig az volt, amikor ezt a Jeopardy vetélkedőt megnyerte az IBM Watson nevű, nem is tudom, minek nevezzük, mert nehéz megnevezni, kreálmány, masina, nem tudom mi. Mert ugye a Deep Blue-t, amelyik ugye a sakkot nyerte meg, azt még jóval könnyebb volt egy ilyen, nem tudom, sakkprogramnak nevezni. Ez struktúráját tekintve, ez egy ilyen jóval összetettebb ilyen alkotás. Tehát ugye itten van egy hardware oldala, egy csomó különböző komponens működik itt együtt, ilyen hatalmas adatbázisok, meg egyebek, meg egy ilyen érdekes ilyen kereső, meg ilyen valamiféle logika van mögötte. Ilyen entitás kinyerések, meg egyéb dolgok így jól összekombinálva. Tulajdonképpen ugye a Jeopardy-be is, ahogy ezt összerakta az IBM, az egy eléggé meggyőző demo volt. Tehát ugye azt mutatta meg, hogy óriási adatbázisokat, óriási tudásbázisokat lehet már feldolgozni. Ezekbe gyakorlatilag szabadszavas módon bekérdezve, némi rafináltsággal, mert ezek még ugye manapság divatos ilyen nyelvi modelleket igazából még nem igazán tartalmaztak, de elő lehet állítani olyan struktúrákat, amiben úgy be lehet kérdezni ezekkel a szabadszavakkal, hogy egész pontos és jópofa válaszokat kapunk rá. Ha ez egy kicsit meg van könnyítve az életünk, akkor különösen. És a Watsonnál, tehát a Jeopardy-be azért az megtörtént, tehát ez a kérdésfeltevésnek azért volt egy olyan jellege, ugye például az, hogy választani kellett válaszok közül, tehát nem nyíltan kellett válaszolni. Szóval egy érdekes formátumban van nekem műveltségi vetélkének, hogy a kérdést felteszik meg, hogy a választ várják rá, de egyébként ezt leszámítva, hogy lényegében válasz lehetőségek vannak, 4 darab válasz lehetőség, és azok közül kiválasztani azt, hogy igazából melyik a válasz, az jóval egyszerűbb feladat, mint mondjuk, hogy ezt tényleg nyíltan kell megtenni, mert akkor értelmezni kell, sokkal inkább értelmezni kell a kérdést, sokkal mélyebben, és akkor arra máshogy kell választ adni. Egyébként az egy most egy kitérő, hogy időközben ugye ezekkel a transformer modellekkel lassan oda fejlődött a technológiánk, hogy tulajdonképpen 2022-ben, tehát 10 évvel később meg lehetne csinálni ezt a Jeopardy-t már úgy is, hogy az tényleg válaszol nagyjából. Nem lenne teljesen tökéletes, de egész ügyes lenne a válaszban. Nem abba, hogy egyébként a tudás az persze tudná, tehát nem tudom, a londoni olimpián, nem tudom ki, mekkorát dobott a gerejjel, vagy miért volt az érdekes, tehát hogy ugye ilyesmi típusú kérdések voltak ebbe Jeopardy-ben. Na de hát ugye tök jó volt a demo, tehát ugye amennyire ugye a sakkszámítógépnél nem lehetett látni azt, hogy abból mondjuk milyen üzleti haszon származhat, már ilyen közvetlen. Itt azért természetesen megindult ennek a technológiának a felhasználása, mert ez a question answering, tehát a kérdés-válaszolás, ami nagy tudományi bázisból. Tehát van egy hatalmas tudományi bázisom, itt mondjuk adott esetben mondjuk több százezer vagy több millió oldal információról beszélek, és akkor ebből, hogyha én ezt úgy fel tudom dolgozni, vagy van egy olyan rendszer, amit ez betáplálom, és akkor én tudok kérdéseket feltenni, és az meg tud nekem válaszolni, hát ez egy értelemszerűen ez egy nagyon nagy lehetőség. Na most a Watson háznél ugye tulajdonképpen a mai napig viszonylag kevés részlet ismeretes ebből, mert ugye azt csinálta az IBM a Watsonnal, hogy Watson talán az első elnöke, vagy az egyik ilyen meghatározó elnöke volt az IBM-nek sokáig, és akkor így igazából onnan kapta a nevét, tehát nem más Watsonról, hanem a IBM ex-elnök Watsonról, és ügyesen bemarketingeltek ezt a nevet, mert évekig gyakorlatilag az ember a AI-jal kapcsolatban valakivel beszélt, akkor ez volt abszolút ez volt a fejekben, hogy a Watsont azt tudták, hogy mi, anélkül, hogy tudták volna, hogy igazából mi, és hogy az IBM-nek a technológiai fejlesztésével is ezt tök jól összekötötték. Tehát ez nyilván az IBM is jól ismerte fel, egy ernyő fogalomként, egy ernyő elnevezésként ráhúzta a legkülönbözőbb termékeire. Tehát már úgy értem, ami ez alá, nagy kalap alá fogható, hogy valamiféle analitika, adatanalitika, valamiféle szöveg vagy nyelvi képességek, ezt egy ilyen nagy gyűjtőfogalommá tette, egyfajta platformá, legalábbis kifelé. De aztán, amikor ebbe az ember belenézett egy picit, így under the hood, tehát így a motorháztető alá, akkor ezzel látszott, hogy ezek igazából korábbi termékek átbrendelései teljesen más, tehát teljesen egymástól függetlenül. A Watsonon belül még egymáshoz viszonylag közel eső technológiák is igazából teljesen máshonnan jöttek. Hát, hogy az IBM rengeteg céget vásárolt fel egy időszakban. És ez egy ilyen talán 10 éves korszaka volt az IBM-nek, amikor hát nem is tucat, szerintem 100 számra vásárolt fel különböző méretű cégeket, és ezeket próbálta integrálni. Most már tudjuk, hogy hát ez minden relatív, egyébként, hogy mekkora sikerrel, tehát azt gondolom, hogy más multikhoz képest szerintem elég jól csinálta, de összességében meg lehet, hogy attól függ, mi volt, honnan nézzük, hogy mi volt a cél. Na most, tehát van ez a Watson Health-ünk, ez viszont egyébként, ez egy saját fejlesztés, ez nagy különbség, hogy a technológiák, amik benne vannak, azok részben vásároltak, hogyha jól emlékszem fejből, akkor például van egy, azt hiszem volt egy Vivismo nevű search engine például, amelyik az egyik részét képezte. Aztán utána természetesen ez is átnevezésre került, úgyhogy már szerintem a IBM se ilyen néven vette meg. Én ezt még hallottam, még annak a CEO-ját egyszer valami konferencián beszélni, amikor még ez nem IBM volt, még utána vették meg, hogy ez egy milyen szuper és mennyire versenyképes mondjuk az akkori Google-el ez a technológia. nem is volt ezzel baj, tehát igazából tényleg egy jó kis engine volt, ez volt az egyik dolog, amit belegyúrtak ebbe a Watson házba. Azt találták ki, hogy jó, akkor most mire jó egy ilyen Watson, mondjuk ez a fajta ilyen Jeopardy-s Watson, és akkor az volt rá válasz, hogy hát például egészségügyi információkat tegyünk ebbe bele, és akkor abban majd okosak leszünk, és akkor ezen belül, na most itt a részleteket nem ismerem, de az a lényeg, hogy a Watson háznak ez egy általánosabb célú valami lett, de így is igazából az egyetlen olyan nagy irány, amiben igazából megcsinálták, és az elejétől kezdve viszonylag sikeres volt, az az onkológia. Onkológiai alkalmazás, ahol az volt valahogy a lényeg, hogy milliós számban tudtak különböző onkológiai eseteket belegyógyítani, és ugye az onkológiának van egy olyan jellegzetessége, hogy ugye egyre inkább kiderül, hogy a viszonylag kevés onkológiai eset kezelhető ilyen egyszerűen, ez tulajdonképpen egy ilyen szerteágazó valami, hogy az derül ki, hogy a különböző daganatok azok nagyon mások, és igazából ennek megfelelően nagyon más, hogy is kéne kezelni. Már ugye egy daganat típuson belül is, tehát hogy az embereknek a genetikai állománya, meg az egész anyagcseréje, egyebek annyira különböznek, hogy gyakorlatilag majdnem egyedileg kéne tudni kezelni ezeket, vagy ilyen nagyon kicsi, mondjuk, hogyha ilyen döntési fárba képzelném el, hogy kit hogyan kell kezelni, akkor ilyen nagyon, nagyon szerteágazó fa lenne belőle.
Igen, annyira, hogy erre hadd mondjam azt, hogy ezért vicces az, amikor olyat olvasunk valahol, hogy most felfedezték a rák ellenszerét. Hát olyan iszonyatosan sokfajta rák van, olyan sokfajta ok miatt van rák, meg olyan sok típusa, hogy ez, hogy felfedezték a rák ellenszerét, ez olyan, mintha azt hívnák, hogy felfedezték a betegség ellenszerét. Tehát maga a rák betegség is olyan sokféle, mint maga a betegség is. Tehát ilyet, hogy a rák ellenszerét felfedezni, amikor ilyet olvasunk, hát emiatt egy kicsit.
Igen, és akkor ebbe tudott ez hatékonyan a Watson House for Oncology, hogy ezekben a milliós adatbázisokban igazából jól tudta lokalizálni azokat az eseteket, amik nagyon hasonlóak lehetnek az adott páciens eseteihez. És akkor ezen talán nem mennék tovább, mert nem igazán tudom én sem, és nem én sem mélyebben. No, és ezt nyilván ilyen nagy amerikai klinikák lettek itt a ügyfelek, meg néhányat el is adtak, és akkor ezzel kapcsolatban volt egy, már az elején egy vád, hogy aztán ez így nagyjából itt ezen a szinten megrekedt. Én most biztos ez nem teljesen igaz, de hogy azért az igazi sikerek azok voltak is sikerek, de aztán voltak, aki ezt megtámadta, mert hogy akkor ez most mégse annyira oldja meg, mert mégse annyira egy szent grálja ennek az onkológiának, ami persze nyilván nem, mert nem is lehetett ez erre tűzni, hogy majd ez majd mindent megold. Én azt gondolom, hogy azért ez egy sikeres eszköz lehetett arra, amire ez való, de hát azért ne várjunk tőle mindent. Azonosítani tud, tehát információs helyzetbe tud hozni mondjuk egy orvost, de attól, hogy az rendelkezésre áll mondjuk egy ilyen adott génspecifikus megoldás, az arról nyilván nem a rendszer tehet. Na most ez talán egy kicsit hosszú is volt egyébként erről a rendszerről, mert nem ez a vizsgálódásunknak a tárgya ma, hanem inkább az, hogy aztán most hogyan jutott az IBM oda viszonylag hosszabb fejlődés, hogy aztán most ezt az egész óceráit ezt eladta. Na most itt ez lehet a hír, hogyha valaki nem nagyon ismeri az IBM, mert mi történik, már pedig valószínűleg az emberek többsége, vagy akár a hallgatóink többsége nem annyira naprakész, akkor én mondok egy-két dolgot erről. Először is azt mondom, hogy aki mélyebben érdekli a téma, YouTube-on van egy most már lassan 2 éves, de azért még mindig eléggé naprakésznek tekinthető The Decline of IBM, tehát az IBM anyatlása nevű, azt hiszem, hogy ilyen 1 órás videó, ami egy eléggé ilyen dokumentarista jelleggel összefoglalja az elmúlt évtizedeit gyakorlatilag az IBM-nek. Tulajdonképpen azért onnan indulunk, hogy valamikor a 60-as, 70-es években az IBM egy ilyen megkerülhetetlen hatalmas, de még a 80-asban is szerintem egy megkerülhetetlen hatalmas megalitja volt ennek az egész informatikának. Tehát az üzleti informatikának különösen. Tehát azt elképzelni se tudjuk. Tehát most itt vannak ezek a nagyok, hogy nem tudom, az 5 nagy, de IBM a maga korában a helyzeti pozícióját illetően sokkal nagyobb volt. Tehát egy abszolút meghatározó technológiai óriás volt.
Hát eleve a neve is, hogy business machine, tehát hogy...
Igen. De hogy hogyan fejlődött ez a történelme úgy, hogy ezt most kivezetne innen, tehát de egy nagyon hosszú történet ez, hogy évtizedes, több évtizedes történet, hogy hogyan mennek itt különböző irányokba. De én most csak erre a legutolsó korszakra fókuszálnék, ugye az 2012-ben kezdődött, ugye olyan 14-15-től kezdve jelentek meg ezek a különböző Watson termékek, és elindult egy nagy átalakulás az IBM-ben. Egy korábbi nagy irányva az volt, hogy például ugye nagyon sok szerviz tevékenységet vállalt a cég, illetve olyan típusú olyan kiszervezést, tehát ilyen cégek gyakorlatilag rábízták az informatikai működésüket, és akkor igazából ott átvettek embereket, osztályokat, részlegeket. Ez volt a most az új, legújabb átalakulásának a nagyon nagy elem, amikor ez a Kindrill nevű cégbe lényegében leválasztott, tehát ketté választották az IBM-et, ez tavaly lett hivatalos valamikor évvége fele, de már egy korábbi folyamat volt, amikor gyakorlatilag teljesen ketté választották a céget, és az összes ilyen szolgáltatás jellegű tevékenységet ide kiszervezték. Ez egyébként sokkal meghatározóbb dolog, csak ez, mivel nem tudja senki, mi az a Kindrill, meg az IBM-nek a belső ízét, ez sokkal, sokkal nagyobb. A Watson House az ehhez képest egy jelentéktelen téma, de azt is, tehát hogy tulajdonképpen ugye egy indiai, hát ugye most már az összes nagy Big Tech-nek indiai vezetője van, a IBM-nek is egy indiai vezetője lett, ugye a korábbi, a Ginni Rometty az majdnem 10 évig vezette, ha jól emlékszem az IBM-et, vagy még tovább, nem is tudom, és aztán ő tulajdonképpen őt váltották le, szerintem 3 éve kell.
2020 április 1-én mondott le.
Ó, akkor 2 éve.
Igen.
És ez azért érdekes, ez a Decline of IBM, amit hivatkoztam az a YouTube-os videó, mert ebben már benne van az utalása erre az új vezetőre, és hogy igazából itt a stratégiai változás is meg fog történni, és ez tulajdonképpen a nagyon egyébként negatív kicsengésű cím ellenére tulajdonképpen felcsillant egy ilyen reménysugár. De legalábbis az IBM-esekkel, vagy azoknak a számára, hogy azért mégis lesz valami fényes jövő, mert hogy azok a hosszú távú stratégiai, mondjuk az, hogy hibásnak bizonyuló irányok, azok ugye most megváltozásra kerültek, és most azért egy sokkal fókuszáltabb. Tehát ha egy mondatba akarom megfogalmazni, sok probléma volt az IBM-ben, talán az egyik legnagyobb probléma az a fókuszáltság hiánya volt. Borzasztóan sok mindennel foglalkoztak, tehát a legfontosabb attribútum az IBM-nek ugye történelmileg az, hogy nagy. És akkor most egy hosszú hatásszünet, és még egyszer elmondanám, hogy nagy, meg még körülbelül 5-ször, és utána következne bármi más.
Igen.
Tehát, hogy ezt így érezzük, tehát ez nagyon-nagyon benne volt az IBM-es lélekben nagyon sokáig, még szerintem még egy kicsit még mindig benne vannak a csirái a régi IBM-erbe, hogy ez egy nagy cég. És emiatt ugye föl is vásároltak sok mindent, és egy borzalmasan defókuszált cég lett belőle, és szerintem most már, nem szerintem, tehát láthatóan évek óta az zajlik, hogy baltával-e vagy precíziós lézerrel, azt nem tudom, de nagyon-nagyon intenzíven és tudatosan vagdossák a különböző leágazásokat. És az egyik, akkor most így a Watson House-ot, engem ez egyáltalán nem lepett meg, hogy ezeket az irányokat, ezeket beszüntetik. Tehát, hogy lényegében értékesítési szempontból, meg mindenféle szempontból ez így. Tehát a Watson House az valószínűleg ugye el is adták, tehát hogy valószínűleg önmagában ez egy működő üzlet. Tehát nem azt jelenti, hogy ez önmagában csőd lenne, nem, ez egy ilyen kis működő üzlet. Csak egyszerűen úgy lógott ez a nagy szervezeten, hogy egy ilyen plusz, és nagyon sok ilyen plusz, ilyen nem is tudom micsoda elem volt rajta, amik így egymástól egy picit szervetlenül működtek, meg néha egy kicsit össze is akadtak egymással. Úgyhogy ez egy eléggé természetes folyamat szerintem, hogy a most erre a, ugye alapszót erre a cloudos, AI-os irányra fókuszál egyre inkább az IBM, meg azokra a néhány core technológiára, ami azért neki így hagyományosan megvan, és akkor azokba próbál sokkal fókuszáltabban ütőképes lenni, és tulajdonképpen minden mást eladott, meg leválasztott, meg külön választott.
Én ezt így filozófiailag úgy tudnám valahogy felfogni. Tehát az IBM azért kezdetben mindig arról volt híres, hogy az eszközöket megadta, akár a hardware, akár a szoftver. És ugye néha nagy a kísértés, hogy akkor ezekkel az eszközökkel még azt is fölvállalni, hogy éppen mit csinálni vele, hogy az üzletbe, hogy belefonja, vagy az egészségügybe. Tehát itt azt látom, hogy az IBM néha így eltolódott olyan irányba, hogy most nem az eszköz biztosítsa csak, hanem magát egy konkrét tevékenységet is, mint például ez az orvosi szoftver. Ez már igazándiból az ő hagyományaiban nem illik bele.
Hát igen, hát egyszerűen kilép belőle, és a másik az, hogy tulajdonképpen mi volt az a pszichózis, ami mentén elhitték, hogy ez mondjuk működhet. Pedig az lehetett látni, hogy annyira speciális dolog, meg annyira speciális szereplőknek értékes, Hát például mi ugye IBM partnerek vagyunk, tehát azért ismerem egy picit közelebbről ezt az egészet. Az lehetett látni például, hogy itt Európában, mondjuk akár egy partnernek, tehát ugye nekünk nyilván az összes olyan technológia, ami mondjuk ilyen értelemben ilyen okos technológia, vagy AI, vagy bármilyen, az nekünk eredendően érdekes, tehát az, ami foglalkoznánk vele. Ennél például abszolút nem lehetett látni, hogy ebből hogyan és kinek lehetne itt bármilyen, akár Magyarországon, de akár még így Európában is, hogy ez kinek és hogyan, és szóval mi közöm lehetne nekem ehhez, és semmiféle kapcsolódásom nem is volt. Roha,
igen, mert... meg hát mint eszköz, tehát szerintem, bocsánat, előbb egy hasonlatot még akartam mondani, de még ide is illik, hogy hát olyan, mintha mondjuk egy autógyártó cég egyszer csak azzal kezdene foglalkozni, hát akkor hova menjünk az autóval, meg hogy hogyan vezessük. Tehát az már, akik az autót megveszik, az azoknak a dolga. Tehát az IBM-nek, én azt látom, mindig az volt a szerepe a világban, az üzleti világban is, hogy ők adták az eszközt meg a szoftvert, de nem ők használták.
Most azért mondanék kellene egy picit, mert ebbe egyébként valahol igazad van. Csak hogy az történt a világgal, hogy ez igaz volt a 70-es, meg a 80-as, meg még valami a 90-es években is, hogy a technológiai szállítók voltak a meghatározók, csak aztán ugye átalakult. Tehát ha más nem mondok, ott a Google, ami egyetlen szolgáltatással gyakorlatilag, azzal, hogy egy keresőbe beírod, hogy könyves Tóth előd, ezzel az egyel lett nagy cég. És tulajdonképpen mai napig domináns a működésében ez. Tehát nagyon sok minden mást is csinál, meg valószínűleg az embereknek a túlnyomó része, a Google-ben mással foglalkozik, de ha megnézem, hogy mitől nagy a Google ma, az ettől a keresőtől nagy.
De nem attól, hogy ezt mire használják, tehát akik használják, azoktól nagy, attól nagyok, hogy mire használják.
Tehát az állításom, hogy itt már nem egy dobozt veszel meg mondjuk, amit aztán utána használod a céljaidra. Ez már sokkal magasabb szinten van, még nem azon a szinten, mint a Watson Health-ban, igazad van, mert ez egy specifikus valami, de azért ez már egy nagyon magas szinten beágyazott doboz. Tehát ott már egy magas szintű szolgáltatást visszáll
meg. Hát igen, ezt mondják úgy, hogy szoftver, mint szolgáltatást.
Igen.
Hát meg tudás, mint szolgáltatás.
Igen, tehát hogy elő van emésztve neked mindent. A Google-be oda beírsz valamit, és akkor kapod a válaszokat valamilyen módon, tehát az már ott le van neked a dolog így egyszerűsítve. De egyébként pont ezért, most nem akarok erről beszélni, de hogy a kereső motorokban pont ezért volt, mert ez egy nagyon világos felismerése volt a Google-nek az elején, hogy nem kell nekem a honlapomra semmi, hát hogyha még a AltaVista-ra, meg a Yahoo-ra, meg nem tudom, mire emlékszünk, azok ilyen rendes szájtokat csináltak, és tele volt cseszve mindennel az oldal például. A Google legelejétől kezdve semmi más nem csinált, kirakott egy ilyen kis idejét be, amit akarsz, aztán majd mondom, hogy mi van. De nem akartam ebbe elvinni, az a lényeg, hogy abba alapvetően igazad van, hogy ez egy, tehát régen ez máshogy volt, akkor sokkal inkább ilyen alap meg elemi dolgokat árultak a cégek, most meg egyre inkább komplexebb valamiket. Hát most az Apple az például a technológiát árul nagyon nagy részben, de most már nagyon-nagyon nem arról szól az Apple, hogy ott van egy telefon. Tehát attól, amit az Apple-nek igazán versenyképes, mondjuk gyakorlatilag mondhatni a fasorban nincsenek sok szempontból a például profitabilitásban elsősorban a többi mobiltelefongyártó, hogy hát eleve az, hogy így hivatkozok rá egy mobiltelefongyártó, az egy kicsit vicces, de mindegy. Tehát, hogy most maradjunk az, hogy többi mobiltelefongyártó, hát az, hogy ez egy hatalmas ekoszisztéma. Kezdve a zenehallgatástól rengeteg mindenen át, ugye most már a fizetési rendszerrel, a mindennel, és akkor igazából már ez se egy mobiltelefon, abban az értelemben, hogy a Nokia gondolta valamikor, hanem valami egész más. De most ezt tényleg nem akartam erre, mert itt lett volna egy más irányunk, ugye, mert ugye alapvetően az innovációról akartunk beszélgetni, a nagy cégek viszonyáról, és azért kar is toltuk. Ugye összeakadtam én itt egy nem túl hosszú cikkel, amikor a tulajdonképpen az a felütése, hogy az innováció az lelassul, és ennek a nagy technológiai cégek az okai. Ez a cikk, ez igazából ez egy ilyen beharangozó cikk, valójában egy májusban megjelenő könyvhöz. Ezt értelmezi ezt a jelenséget, hogy a big tech-eknek az innovációhoz való viszonya. Egyrészt ugye az IBM példáján most azt láttuk, hogy az IBM mondhatni nem volt igazán sikeres az elmúlt években, legalábbis most a versenytársakhoz képest, most nem önmagában, de ugye itt elválasztanám nagyon a kettőt, magát az innovációt, meg utána abból való pénzcsinálást. Az IBM azért nem magában az innovációban volt sikertelen, abban csináltak tök jó dolgokat, de ezeknek a tök jó dolgoknak egy jó része ebből sose lett igazából nagy üzlet. És egyébként ennek az oka lehet, hogy az volt, hogy az IBM már akkor is nagyon nagy cég volt, és ez egyébként igazolja ezt a dolgot. amikor ők ugye ebbe belekezdtek 15-20 évvel ezelőtt az a folyamat, vagy még korábban elkezdődött. És hogy ezekből sose tudtak igazából sikeres termékeket gyártani, legalábbis üzletileg, tehát hogy nem volt, hanem mellettük felnőtt az összes többi nagy, aki gyakorlatilag akkor született részben, vagy még sokkal-sokkal kisebb volt, akik viszont sikeresen csináltak meg akár egészen kis dolgait a világnak, és akkor hát most itt nyilván a Facebook, Google, ezekre gondolok, és most arra, meg mondjuk piaci értékeltségre sokkal nagyobb cég lettek, mint az IBM. Ugye szokás, még mai napig hallottam ilyen például IBM-eseket, hogyha mondjuk a Facebookról szó kerül, de nem csak ők, egyébként más is. Hát az gyakorlatilag ilyen hirdetésekből az árbevétel, az gyakorlatilag egy ilyen tök egyszerű, tök primitív, ezért csináltak egy weboldalt, ezért semmi. Ez még a mai napig benne van ez a mentalitás, amiben egyébként van igazság, de hát hogyha meg a
sikerességet nézzük, akkor
igen.
Ugye mire vagyunk olyan, mindig elmesélem, hogy milyen élénken él az emlékezetemben az a 2000-es évek elején egy konferencia, amikor a Népszabadság akkori főszerkesztője nyilatkozott arról, hogy hát van ez az internet dolog, hát a jó pofa fiatal srácok itt ilyen kedvesen csinálják ezt az internetes izét aztán, de hát természetesen a papír újságnak nem lesz soha konkurenciája.
Pedig akkor már vége volt a printnek. Már akkor azért, aki azért tudta, hogy...
Volt erről beszélgetés, igen, hogy igen, egyszer majd vége lesz a printnek, és a printnek nincs vége egyébként még mindig.
Persze, egy most már az üzleti...
Profitáblis üzletek, igen, de igen, a méret az lényegesen csökkent.
Mint domináns mondjuk média csatorna, vagy bármi.
Igen. Na, csak mint párhuzamot hoztam ide, de egyébként az még érdekes, hogy nem tudom, össze lehet-e foglalni egy-két mondatban az, hogy mit is szokás ma akkor haladó módon gondolni a innováció és a big tech kapcsolatáról.
Ugye az a kettősség van, most kicsit a data science rate ráfokuszálva a végén, de egyébként az egy általános, szerintem az informatikában egy általános jellemző, hogy próbálnak a big tech-ek ebbe folyamatosan pozíciót fogni. Ezeknek különböző módszereik vannak, például az, amikor felvásárolok egy feltörekvőt, de azért ettől azért a többségük eléggé ockodik. Tehát az látszik, hogy ez inkább egy ilyen végső lehetőség, inkább máshogy próbálkoznak, és ugye próbálják a helyet keresni. Tehát az elmúlt években ugye nyilván ez a cloud szolgáltatás e körül volt sok minden. Ezt ugye az Amazon ennek a... Érdekes, hogy egy outsider. Tehát hogy az Amazon az ugye egy kereskedő cég, és ugye elkezdte a kapacitásait, a szerveres kapacitásait dömpingáron cloudba eladni, és az baromi sikeres lett. És utána egy kicsit ilyen követőleg ment utána mindenki más, és mai napig tök domináns, vagy nagyon erős szereplő ezen az Amazon. És akkor egy időben, tulajdonképpen még mindig, de azért most már így kicsit talán árnyalódott a dolog, de ugye minden arról szólt, hogy cloud. Tehát, hogy ki volt adva mindenhol, mindenkinek cloudjuk. És most ez egy picit már szerintem megint árnyalódik. Nyilván technológiai értelemben ez evidencia, de az, hogy például ugye ezek a hibrid meg private cloudoknak a eljövetelével azért az erősen árnyalódott az eredeti modell. Tehát az, hogy ki, miért, pontosan hol fog pénzt keresni, meg pénzt kapni. És ez még szerintem elég dinamikusan változik. Hát az AI-ban ott meg ugye van egy olyan folyamat, mindenhol máshol is, de az AI-ben ez nagyon tapintható, hogy ott meg a open source. És hogy ez meg ugye az akadémiai vonal, és onnan jön ez, hogy gyakorlatilag megjelenik egy algoritmus, megjelenik valami fejlesztés, az vagy egyből kapásból open source, vagy nagyon gyorsan megjelenik ugye egy open source verziója, vagy valami hasonló, ami körülbelül ugyanazt tudja. Ugye például a transformereknél ez most nagyon jól megfigyelhető, hogy ugye az Open AI elkezdte ugye publikálni ezeket a GPT algoritmusokat, a GPT-1, GPT-2, és akkor hirtelen a GPT-3 az már nem volt publikus, és akkor eltelt, én nem tudom, inkább hónapokban mérhető idő, mint években, és már ott van valami olyan GitHub-os megvalósítások, amik azt hiszem, hogy Open, nem is tudom a nevét, de tehát, hogy gyakorlatilag azt kínálja, hogy ez most azt fogja tudni, mint a GPT-3, vagy a más hasonló BERT, vagy egyebek. És hiába is akarnak pénzt kérni ezért, az látszik, hogy hiába is akarnának ezért önmagával pénzt kérni, ezért nem fognak tudni pénzt kérni, ez tök világos. Tehát nagyon hamar meg fog jelenni valami. És persze az, hogyha valaki ezzel a technológiával foglalkozni akar, abban investálnia kell, mert például a hardware-re, meg csomó szakértelemre rengeteget kell költenie, és azért a belépési küszöb az mondjuk egy cégnek egyáltalán nem olyan alacsony, de tulajdonképpen maga az alaptechnológia, tehát az a vicc, hogy ami az igazi innováció, ami nem volt meg, ami igazán hiányzott mondjuk 5 vagy 10 éve, vagy nem tudom, ami az igazi novum, az tulajdonképpen nagyon gyorsan open source lesz, és letölthető lesz a GitHub-ról, meg elérhető lesz. Ez nem jelenti azt, hogy mondjuk könnyű, pont azért, és ebben látnak megint ugye lehetőséget a nagyok, hogy azért ezeknek a méretüknél, jellegüknél fogva ezek az algoritmusok nagyok. És akkor ahhoz valamilyen nagyobb architektúra kell, hogy az igazán működjön, meg leginkább a korpuszok környékén is van probléma, ugye, hogy ott meg nagyon sok adat kell ugye ezekben a nyelvi modellekhez, hogy ezek a jól építsd fel, de én ebbe is várok egyébként előrelépést, vagy már van is sok szempontból, persze elsősorban az angolban. És akkor itt van a kis nyelveknek egy ilyen, én egy ilyen dupla, vagy ilyen kettős lemaradásként azonosítom azt a folyamatot, hogy eleve kisebbek a korpuszok, mert a beszélt adatbázisok eleve kisebbek, és még kevesebb erőforrás is jut rá, meg még kevesebb ilyen open akármi, tehát hogy gyakorlatilag ilyen kettős, vagy még talán többszörös hatások is erősítik azt, hogy egy lemaradás van ezeknél a nyelveknél. De aztán persze a másik oldalról meg nyilván lehet akcelerálni, hogyha linguális megközelítések vannak, tehát erre is vannak irányok, hogy így akár több nyelvet is egyszerre betöltünk, és akkor majd mindegyiket fogja tudni. Nem tudom, kicsit szkeptikus vagyok. Visszatérve az innovációhoz, én azt gondolom, hogy az igazán innovatív dolgokkal, mondjuk ezen a területen is azért küzdenek ezek a nagyok. Most talán egyébként a Microsoft igen aktív még most például a Transformerek terén. Ugye egyrészt az OpenAI révén, amit tulajdonképpen most már többé-kevésbé beinstandoltak, de a saját jogon, tehát ott vannak ilyen saját irányuk is. Nagy kérdés szerintem azért még mindig, hogy igazából mit fognak tudni ebből eladni. Most egy kicsit már nem annyira friss, ugye a kép felismerő algoritmusok. Az egy pár évvel ezelőtti hullám, amikor ugye mindenki videókon teggelni, hogy nem tudom, azok a rózsaszínű elefántok ott a képen. Ezek bejöttek, és akkor az összes cloudos, ilyen AI-os képességbe bele volt ez gyógyítva, hogy mondjuk az IBM-nek a Watson-os komponensébe, vagy a Microsoft-nak a saját azuros rendszerébe, hogy a ilyen szolgáltatást bele tudsz tenni, hogy akkor ilyen online videókon, tehát tudod teggelni, meg nem tudom, fel tudod tanítani, meg egyebek. És hogy például az IBM azt hát most már talán két éve is, amikor egyszer csak jól kidobta az egészet, mert rájöttek, hogy egyrészt igen gyakran, amikor ilyen alkalmazásokat mondjuk tényleg csinálnak olyan cégek, akik mondjuk ilyen szolgáltatást építenek, azok úgyis saját magáét fogja kendácsolni, mert nem elég jók azok a általános cuccok valamiért, amit én ottan kipublikálnak. De a másik gond, azt hiszem, mert azt hiszem hivatkoztak is rá, az éppen ezek az ilyen isúk, amik ott voltak a példakép azonosító algoritmussal. Tehát, hogyha nem úgy van feltanítva, akkor nem fogja, nem tudom, a feketéket, meg a nem tudom kiket felismerni úgy. És akkor ezzel mindenféle baj van. Tehát, ha jobban belemész, akkor az innovációval, meg vajákosabb algoritmusokkal, de egyébként jönni fog ez a transformer modelleknél is, ezt már előre borítékolom. Szóval kiderül, hogy azzal mindenféle zűr van, és akkor jobb egyszerűen visszamenni az alapokra, és akkor mi szolgáltatunk, meg itt tudunk a felhőket adni neked, hogy itt akkora klasztereket kap, vagy virtualizált, akármiket, rendszereket raksz itt össze egy két hét alatt, amit el se tudsz képzelni, és csak füzessél a hónap végén.
Ugye összefoglalható talán úgy, hogy manapság az innovációnak része lett az üzleti modell innováció is. Tehát, hogy igazán abszolút. Az a alapkutatás, vagy alap tudás, amit megszerzünk mondjuk mint nagy cég, de nem tudjuk aztán hogyan monetizálni, az értéktelenné válik számunkra, azt kidobjuk. Hát látjuk, hogy a nagyok milyen menetrendszerűen zárják be a nagyon sokféle szolgáltatásukat, ami egy-két-három évet él, aztán kiderül, hogy igen, nem, igen, nincs igen. Benne monetizáció.
Ez borzasztó sok rétege van, hogyha vissza akarnám azt most ütni, mert nagyon jót mondtál szerintem, de mint hogyha az üzleti modellek innovációjában lenne a legkevesebb igazi innováció. Tehát...
Hát én olvastam egy nagyon érdekes okfejtést, ami arról szólt, hogy lelassult az innováció, az arról szól, vagy az az oka, hogy a startupok már nem tudják olyan könnyen diszraptálni a világot, nem tudnak olyan könnyen a nagyok helyébe lépni, de nem azért, mert a nagyok felvásárolják őket. 2000 óta felvásárlási hullám egyébként csökkent.
Így van, így van, így van.
Tehát nem ez az elsődleges oka, hanem hogy a szoftver technológiáknak, meg a big data technológiáknak köszönhetően a nagyok rugalmasabbak lettek üzletileg, gyorsabban tudnak már reagálni, nem akkora erőny már a kicsiknél a gyors, rugalmas reagálási képesség, és így már nem verhetőek olyan könnyen a nagyok, és lényegében erre kialakult az a startup kultúra, ami ugye szó szerint arról szól, hogy találj ki valamit, aztán majd megvesznek téged a nagyok.
Igen,
és
igen.
Eleve, tehát az innováció az eleve arra épül, arra gyúr, az a célja, hogy abból aztán egy akvizíció legyen, nem pedig egy üzleti siker.
Igen, de pont az, amit mondasz, hogy már lehet, hogy már ez is egy kicsit túl van a delelőjén az a igazán, igen. mert hogy most már nem ugranak annyira, tehát hogy inkább az vagy, majd akkor megpróbálják a saját maguktól, vagy valamilyen új szolgáltatásként.
Igen.
Igen, ezt a rugalmasságot szerintem úgy is lehet fogalmazni, hogy vannak ezek a piaci rések, és a multik, meg a nagyok most már arra is figyelnek, hogy ezeket is ugye rugalmasan ők is foglalkoznak ezzel, tehát nehezebb ilyen kis piaci résekre startupokat alapítani, mert már a big tech-ek is már ezt megtalálják.
Hát igen, mindenki megtanulta ezt.
Kialakítottak egy olyan gyakorlatot, igen, hogy hogyan kell ezzel.
Mindenki megtanulta ezt, ugye nagyságrendekkel több ember ért például ezekkel a gépi tanuló algoritmusokhoz, ami egy alapja, tehát ez mit tudom én, még akár 10 évvel ezelőtt is ez még egy olyan unikálisabb dolog volt, ma már hát széles tömegek, tehát hogy most ez tényleg nem egy nagy kaland.
Na hát nagyjából azt mondhatjuk, hogy az IBM Watson Health is ennek a megközelítésnek lett az áldozata már, ha ez áldozatságot jelent, amennyiben ugye a Gene Robetti utáni vezetője az IBM-nek azt mondja, hogy neki alapvető célja a cég értékének a növelése, emiatt dobálja el azokat a egységeket, amik részben nincsenek fókuszban, részben nem, üzletileg nem olyan sikeresek. Ennek egy logikus lépése volt a Watson Health eladása, ami ugyan önmagában nagy bevételt, mármint hogy ilyen milliárd dolláros bevételt termel, de sok milliárdba kerül a fenntartása, tehát praktikusan veszteséges.
Nem, én szerintem nem. Tehát én nem tudom a részleteket. Én azt gondolom, hogy önmagában az egy működő üzlet, csak egyszerűen nem fér bele. Tehát túlságosan defókuszált a cég, és a fókusz, tehát hogyha növekedni akar, akkor kell egy fókusz. Tehát mondjuk az értékesítőknek, a marketingnek, mindennek kell legyen egy fókusza, kell legyen egy üzenete a cégnek, hogy mit árul. Igen. És hogyha te tehát mindent is árulsz, mert egyébként ez ilyen vicc téma volt, de gyakorlatilag mindent is árultak, és még ennél az a durvább, hogy gyakran ugyanarra üzleti problémára, ugyanarra a feladatra több, akár 2-3-4-5 féle IBM-es belső megoldás is létezett. Na most onnantól kezdve egy kannibalizáció van, meg egy belső húrás van, hogy igazából éppen most ki miben érdekelt, hogy most akkor igazából mit is kínáljanak az ügyfélnek. Mondjuk adott esetben akár szuboptimális megoldást.
Igen. Na jó, hát idáig jutottunk ma a nagy cégek és az innováció kapcsolatának boncolgatásával. Köszönjük szépen a figyelmet! Ez volt a Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.